Nos, egy kicsit a törökökről nem árt róluk beszélgetni, főleg befektetési szemszögből. Gyorsi Attila, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatója van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, azt írtad, hogy egy elképesztő emberkísérleten van túl a török gazdaságpolitika, ez mit jelent? Mi történik ott azon túl, hogy ugye ismerjük ezt az álláspontját Erdogan még regnáló elnöknek, hogy ugye bármilyen igen, nagy igen. Az inflációs környezet, itt alacsony kamatok kellenek, és azzal kell élénkíteni a gazdaságot.
Igen. Hát nagyon érdekes az ő története, mert az Erdogan felemelkedése az valójában ugye 2000-es évek elején a törökök azok csődbe mentek fejre, tehát is egy IMF segély mentette meg őket, és egy IMF program, amelynek a következetes végrehajtását tulajdonképpen az erdogáni kormány hajtotta végre, és a törökök a 2000-es évek végére az egyik legjobb fejlődő országgá váltak, köszönhetően ennek a következetesen végrehajtott IMF programnak, amelyet egyébként az Erdogán hajtott végre, ismétlem még egyszer. És aztán valamikor a 2010-es év, és 2010-ben egyébként csúcsra is ment a török tőzsde, és tényleg egy hatalmas sztori volt, és még 2-3 évig élt is a hit, és viszonylag jól mentek a dolgok, de azért látszódott az a probléma, hogy van egy egyensúlytalanság a gazdaságban, és hogy az infláció versus gazdasági növekedés problémájával szembesül a török gazdaságpolitika, magyarul, hogy egy kicsit elszaladt velük a ló, túlságosan is hitelből próbáltak növekedni, és vissza kellett volna egy picit fogni a lovakat, hogy ezeket az egyensúlytalanságokat ugye helyreállítsák, különös tekintettel az inflációra. Ugye minden egyes ilyen fejlődő gazdaságban szokott azért ez probléma lenni, és viszonylag nehéz rávenni a politikusokat arra, hogy csináljanak egy kis recessziót, egy kis munkanélküliséget, hogy végre az inflációt a várt mederbe sikerüljön terelni. És ebbe a dilemmába azért a törökök, vagy hát különösen Erdogan alapvetően mindig azt az álláspontot képviselte, hogy nem kell az inflációval foglalkozni, meg az egyensúlytalanságokkal, és a növekedést kell idézésen eztelenül hajszolni. És ugye ebben nyilván ellenlábasa volt nagyon sokáig a úgy tetszik függetlennek tűnő török jegybank, de aztán végül is az erdogáni politika ezt független jegybankot is maga alá gyűrte, 10 év alatt nagyjából, de sikeresen, és ugye mindenféle elképesztő. Tehát mindig próbáltak ilyen piacbarát emberek időnként odaültetni, de aztán kirúgta őket, amikor úgy érezte, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Szóval egyfajta csatát vívott ott a jegybankkal, aminek hát azért megvettek a következményei, tehát tulajdonképpen extrém példák, a veje volt a pénzügyminiszter, 19-20 környékén gyakorlatilag az ő hathatós támogatásával az ország devizatartalékait egy az egyben elégették egyébként devizapiaci intervencióra, tehát több 10 milliárd dollárt költöttek el teljesen fölöslegesen, aminek hatása egyébként a líra még jobban elkezdett gyengülni. És ugye ha már itt a líráról beszélünk, tehát hogy amikor ezzel a dilemmával szembesült, hogy nem vagy hajlandó az egyensúlyi mutatóidat helyre tenni, és helyett a növekedést űzöd, akkor ugye ez feszültséget okoz a gazdaságban, és a feszültség az való kijön, és hát nem máshogy jött ugye ki, mint hogy a líra árfolyamában. Aha. Ami egyébként a 2015-ös szintről, mert szerinted, hogy 2 lírát kellett ugye adni 1 dollárért, igen. És ugye ma meg 19 lírát kell adni 1 dollárért, ami jól elmondja, hogy mennyire sikerült ezt a növekedést összehozni, legalábbis dollárban miért, tehát nyilvánvalóan semennyire. Ez körülbelül azt jelenteni, mint hogyha mondjuk most 1800 forintot fizetnénk 1 dollárért. Igen. Tehát ennyire sikerült megvalósítani, és ugye a török gazdaság 10-valahány éves stagnált, tehát a növekedés hajszolása nem eredményezett valós növekedés, sőt valójában csökkenést eredményezett, miközben az egyensúlyi mutatók, az infláció tavaly 70% volt, tehát egy brutálisan szétvert gazdasággá vált a török.
Hát jó, de közben voltak ilyen kis nepotista próbálkozások, ugye az Erdogan veje konkrétan odaengedték a devizatartalékhoz, hát nem azt csinálta vele, amit kellett volna, és nem stabilizálta a lírát, hanem lényegében elégette az egészet.
Hát tényleg én szerintem most ez azért érdekes, meg azért írtunk most róla, mert ugye május 18-án választások lesznek, ha jól tudom, Törökországban, és szerintem egy picit eljött ilyen szempontból talán nem tudom, hogy az igazság pillanata-e, de inkább azt mondanám, hogy az életben nyújtja a számlát. Tehát alapvetően az Erdogan bukásra áll. Most nem tudjuk, hogy meg fog-e bukni. Nyilván egy ilyen választási autokráciában megjósolni a választás végeredményét, az finoman szóval sem egyszerű, de tény, hogy nagyon-nagyon jelentős mértékben elvesztette a népszerűségét, és abban, hogy ez megtörtént, abban a növekedés agyatlan egyensúlyi mutatókat figyelmen kívül hagyó hajszolás az egyértelműen benne van. Tehát, és az is csoda egyébként, hogy a törökök ezt 10 évig tudták.
Na most ezt akartam kérdezni, igen, hogy az csoda, hogy eddig húzták, igen. De húzzák-e még? Tehát amiket most elmondtunk, ez a brutális leértékelődése a lírának, az irgalmatlan magas infláció, a devizatartalékok elégedése nyilván nem került visszapótlásra, mert ilyen körülmények között elég nehéz. Ezek aztán elindítanak olyan folyamatokat, hogy megint ott találják magukat, ahol 2000-ben, nem?
Igen, de ugye alapvetően azt mondom erre mindig, hogy a 80-as években ilyen gazdaságpolitikából 2-3 év alatt álltál volna fejre. Hát nyilván itt az, hogy a 2010-es években 10 évig lehetett ezt húzni, ebben benne van az, hogy a tavalyi évet megelőző 10 évben ingyen volt a pénz a világban, nulla volt a kamata a nagy devizáknak, tehát hogy gyakorlatilag elképesztően kedvező volt a külső környezet, és ebben az elképesztő kedvező külső környezetben még ez is belefér.
Volt mozgástér kimozogni az ilyen ostobaságokat is.
Volt mozgástér, bár hozzáteszem, hogy a líra árfolyamán azért nem látszik, de mondjuk nagy balhé nem lesz belőle, tény, tehát ez is látszik. De szerintem most érdemben megváltozott a szituáció, most már ugye nem ingyen van a pénz, nem ingyen van a dollár meg az euró, tehát itt most már más a külső környezet, és ebben a más külső környezetben ez a piacok meg a befektetők sem annyira megengedőek, mint korábban.
Hát ez izgalmas, figyeljük akkor a törököket, mert ezek szerint eléggé.
Érdekes, mert ugye a török indexeknek a kralisztak az elmúlt évben, ennek leginkább azok, hogy arra spekulálnak a befektetők, hogy az Erdogan tényleg megbukik. Tehát itt szerintem ez az elsődleges hit, hiszen a közönyi kutatások, a megbízható előrejelzések alapján nagyon komoly hátrányban van. Úgyhogy itt most már mindenki arra spekulál, ami azt is jelenti valahol, ha belegondoltok, hogy olyan mértékben vesztett el a befektetők bizalma az erdogáni kormányzat iránt, hogy már egy sima rezsimváltás is óriásit lendítene a líra stabilitásán, meg a befektetőknek, a közvetlen beruházásoknak a visszatöltésén keresztül, az FDI-on keresztül. Tehát látszik azt, hogy a bizalomvesztés mértéke, az, hogy a jegybank nem független, és ezek olyan mértékű fajultak mára, hogy mert egy bármilyen más kormányzattal szemben is automatikusan nagyobb a bizalom, mint az Erdogánival.
Világos. Oké, meglátjuk már, hogy valami lesz.
Igen, kíváncsian várjuk az eredményét.
Köszönjük szépen a sztorit, szép napot neked. Szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk a törökökről.